Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A bátorság a győzelem előfeltétele. Orbán Viktor nagyon bátor vezető, aki büszkén kiáll az országáért. Védi a magyarokat az illegális bevándorlással szemben, és erre a politikára nagy szükség van, mondta a holland szabadságpárt elnöke a CPAC Hungary konferenciáján Budapesten. Geert Wilders felidézte, hogy tavaly novemberben a szabadságpárt duplájára növelte parlamenti helyei számát, és a legnagyobb párttá vált Hollandiában. A szabadságpárt sikerének kulcsa, hogy volt bátorsága nemet mondani a nyitott határok politikára és a woke-ra, közölte a pártelnök. Hozzátette, ha a konzervatívok azt kiáltják az illegális migráció őrületére, hogy megállj, akkor a tisztességes állampolgárok csatlakozni fognak, mert biztonságos jövőt akarnak a gyermekeiknek. Ezért folytatni kell a missziót, az igazság harcosainak kell lenni, és az igazság végül győzedelmeskedni fog. A hűtési és fűtési rendszerek működése az ipari növekedés és a közlekedés elektromos alapokra átállása miatt hatalmas mennyiségű áramra lesz szüksége a világnak, írta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a növekvő áramigény olcsón, hatékonyan, biztonságos és környezetkímélő módon kizárólag nukleáris energiával állítható elő. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy két fontos csatát is megnyertünk Brüsszelben, amikor is az Európai Unió fenntarthatónak ismerte el a nukleáris energiát, illetve amikor megakadályoztuk a rákivetendő szankciókat, írta a miniszter. A nagy érdeklődésre való tekintettel és a teremtett világ megóvása érdekében jövőre is folytatódik az országfásítási program részeként még 2020-ban meghirdetett településfásítási program, mondta Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron megyei Mecséren. A tárcavezető a program tavaszi ültetési időszakának zárása alkalmából elmondta, hogy az Agrárminisztériumban már megkezdődött az előkészítés, a tervek szerint a következő ütemben első körben azok a 10 000-nél kisebb lakosú települések igényelhetnek majd fákat, amelyek eddig még nem nyertek. Hozzátette, a cél az, hogy Magyarország minél több települése bekapcsolódjon a programba, amely a jövő programja. Tavaly csak nem 200 alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védő rendőrökre, határvadászokra, megrongálták az autóikat, és 80 komolyabban is megsérültek a támadásokban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Városligetben. Az államtitkár Bakondi Györgyel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával mutatta be újságíróknak az illegális migránsok által megrongált rendőrségi járműveket. Rétvári Bence kiemelte, szombaton a 11. országos rendőri és tűzoltónapon bemutatják, milyen kockázatokkal jár a határvadászok munkája. Elmondta, hogy a déli határra iratok nélkül érkeznek az illegális migránsok, és agresszívan támadnak a rendőrök határvadászok autóira, ízzé porrá zúzzák azokat, kövekkel dobálják és húsángokkal verik, de van náluk kés, pisztoly, puska is. A béke a legfontosabb, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, hozzátéve sajnos az egész világ, de Európa biztosan furcsa módon háborús lázban ég. Szalai Bobrovnicki Kristóf egy konferencia megnyitó beszédében úgy fogalmazott, mindenki a háborúról beszél, miközben a béke a legfontosabb kincsünk. Meg kell őrizni és meg kell ragadni minden lehetséges alkalmat a béke fontosságának hangsúlyozására, tette hozzá a miniszter. Ilyen volt a tegnapi Belna Honvédelmi Központban a Közép-Európai Védelmi Együttműködés 5 közép-európai és 6 nyugat-balkáni ország részvételével megtartott miniszteri szintű találkozója is. Törökország a béke és stabilitás pártjánál az ukrajnai háború kezdete óta küzd a béke helyreállításáért, a globális élelmiszerbiztonságért, és továbbra is mindent megtesz a térség biztonságáért. hangoztatta Kevded Yılmaz török alelnök Bukarestben, miután Marcel Colacu román kormányfővel tárgyalt. Közös sajtóértekezletükön kiemelte, Törökország és Románia fekete-tengeri NATO szövetségesként együttműködik a régió biztonságáért. Bulgáriával közösen munkacsoportot hoztak létre a Fekete-tenger aknamentesítése érdekében, a török vadászgépek pedig részt vesznek a NATO romániai légierőr szolgálatában, mutatott rá. Végül az időjárásról. Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton észak-nyugaton erős a déli szél, tovább melegszik az idő, ma a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Interjú Erdő Péter bíborossal a Magyar Nemzeti Zarándoklatról. Ferenc pápa leendő spanyol papoknak, Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közzé Pió atyáról.
Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A Magyar Nemzeti Zarándoklat keretében április 25-én csütörtökön reggel Ferenc pápa Vatikánban kihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A magyar államfő reggel 8 órakor érkezett a Vatikánba feleségével együtt, Habsburg-Lotaringiai Edward szentszéki magyar nagykövet kíséretében. Amint egy fél órás magánkihallgatás követően került sor az ajándékok átadására, majd a hatodik pál aulában találkozott Ferenc pápa a Magyar Nemzeti Zarándoklat tagjaival. Köszöntése során elsőként üdvözölte polgári hatóságok közt az elnököt. Köszöntöm a polgári hatóságok képviselőit. Különösen örömmel üdvözlöm Magyarország új köztársasági elnökét, dr. Súlyog Tamás urat. A pápai audiencia után Súlyog Tamás köztársasági elnök Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával folytatott hivatalos tanácskozásokat. A szentszék sajtóterme a tárgyalás követően közleményt adott ki a találkozóról. Az államtitkárságon tartott szívélyes találkozón a felek kiemelték a jó kétoldalú kapcsolatokat, és elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, amellyel a magyar társadalom fejlődését szolgálja. A megbeszélések során áttekintettek néhány közös érdeklődésre számot tartó témát, különös tekintettel a családra, a fiatalokra, valamint a sérülékenyek számos keresztény közösségeire szerte a világon. A megbeszélések során külön kitértek az Ukrajnában zajló konfliktusra, különös tekintettel annak humanitárius következményeire, tovább a béke előmozdítására tett erőfeszítésekre. Vatikáni hivatalos tárgyalásai után Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök részt vett a Szentpéter Bazilikában tartott hálaadó szentmisén, amelyet Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutatott be.
A Magyar Nemzeti Zarándoklat zárónapján csütörtökön délelőtt a Szent Atya kihallgatása után szerkesztőségünk riportot készített Erdő Péter bíborossal, Ferenc pápa egy kedves gesztusáról, a zarándokokhoz intézett beszédéről. Most hallgassák meg vele készített beszélgetésünket.
A Szent Péter Bazilika sekrestéje kápolnájában készített riportot Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekkel a Szent Atyával történt nagyon szép, gyönyörű találkozásunk után. Egy nagyon személyes mozzanatra hadd emlékezzem vissza. A kialkotás után, az ünnepi fotó elkészítésekor a Szent Atya odafordult a bíboros atyához, és akkor itt szeretném, hogyha folytatnád.
És adott egy cukorkát, mégpedig egy ilyen csomagolt cukorkát milánói felirattal, nagyon kedvesen, de úgy mosolygott hozzá, láthatólag tetszett neki az egész találkozás, és ezt akarta ezzel kifejezni.
Igen, ez egy apró gesztus, de ő az apró gesztusok embere, ő nagyon tud élni a pillanatnak a lehetőségeivel, és hát nem csak egy szemcukrot adott, hanem örömet, meglelkesedést, mert mi szeretettel vártuk, és ő nagyon szintén szeretettel szólt. Mi az, ami frissiben a beszéd első hallata nyomán megmaradt, hogy a lelkedben bíboros atya?
Természetes, hogy visszaemlékezett ő is a magyarországi látogatására, és az ott megjelent főbb motivumok előkerültek a beszédben. Ilyen volt például Magyarországnak a híd szerepe, de ilyen volt a magyar szenteknek a tisztelete is, köztük a 20. század vértanú szentjeié. Tehát elismerte azt a tanúságtételt, ami a magyar katolikus közösség mögött a 20. században megvalósult. Ugyanakkor a híd szerepet azt hangsúlyozta is, azt hiszem, hogy regionálisan is, meg a körülöttünk élő világ felé is, meg a többi felekezetek irányában is, tehát ökumenizmus, vallásközi együttműködés. Ugyanakkor a szegények, a rászorulók, a menekültek vonatkozásában is szólt, külön kiemelve az ukrán menekülteket, akiknek a fogadtatásáról nagyon pozitív élményt szerzett Magyarországon.
Önmagát három jelzővel minősítette, miként és hogyan érkezett Magyarországra, zarándokként?
Igen, hát elmondta azt, hogy zarándokként érkezett, de elmondta azt is, hogy testvérként és barátként érkezett, különösen hangsúlyozta a papokkal, püspökökkel való közösségét. Nyilván a Szent István Bazilikában tett látogatása és az ottani találkozás erősítette benne ezt az összetartozás érzést, amit közvetített a mi számunkra is, már akkor, és most újra. Nagyon lelkesek voltak a papnövendékek most, akik eljöttek Rómába a zarándok csoporttal, ő is külön végig vitette magát mindegyikkel, kezet fogott, volt egy pár kedves szava mindenkihez.
Ott volt a mellette éppen, amikor hallottam ezt a kis apró intermezzót, a program szerint a Szent Atya a fotóhoz ment volna, aztán utána ment volna a következő programjára, Szent Péter térre, arra az Olasz Akció Katolika fiataléva találkozott volna. És ő akkor azt mondta, azt hallottam, olaszul mondta, szeretném köszönteni a papokat, meg a híveket, toljatok arra. És akkor elment a híveket.
Igen, egy kicsit hasonló gesztus volt, mint a Szent István Bazilika előtt, amikor kijött a papokkal való találkozóról, és látta, hogy teli van a tér. És nem bírta megállni, hogy föl ne keljen a kerekes székből, és meg ne induljon a hívek felé. Hát most nem kelt föl a székből, de mégis megindult a hívek felé. Először azokat a csoportokat üdvözölte, akik ott az első sorokban álltak, külön a hallássérülteket. Nők is csoportosan jöttek, még jeltolmácsot is biztosítottak, és nagyon szép találkozó volt. Tehát azt hiszem, hogy ezért is emlékezetes, ebben is rímel ez a mostani találkozás a budapesti útjára.
Ez a harmadik napja a nemzeti zarándoklatunknak, a nyitó Szent Mise a Lateráni Szent János Bazilikában, aztán tegnap szerdai napon délelőtt a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában 1200 hívő jelenlétében. Milyen érzés látni a nyájat a pásztor részéről?
Mert ugye ezek a bazilikák nekem diákkorom óta is nagyon kedvenc római templomaim, a Szent Pál Bazilikának a csodálatos harmonikus belső tere, a Laterán, mint minden templomok anyja és tanító mestere. a római egyház szimbóluma. Hivatalosan mindig a pápa szék temploma volt, katedrálisa, és hát itt mai napon a Szent Péter bazilika, mert mégiscsak a lélek mozgatja az anyagot. Szent Péter és Pál apostol tanúságtételére épült a római egyház, és ez a tanúságtétel, ez a hit olyan anyagokat mozgatott meg, amelyek a világ csodáját jelentik. A Szent Péter bazilikáról, meg a többiekről is, ez kell, hogy az eszünkbe jusson, az a hit, ami képes volt a köveket megmozgatni, nekünk is, a rendelkezésünkre álló legjobb képességek szerint, a termésünk legjavából kell kifejezni a hitünket, és kifejezni a hálánkat Isten iránt.
Mi az, ami megmozdult a kőben, a Magyar Katolikus Egyház anyagában, papjaiban, híveiben az elmúlt egy esztendő alatt a Szent Atya látogatása óta?
Hát sok minden történt. Például voltak sorozatok, amelyek a pápa tanítását átelmélkedték, elemezték, különösen például a Katolikus Egyetemen mondott beszédét, az egyetemi szinten ifjúsági csoportokban is, de nagyon fontos volt az is, hogy a Kossuth téri rendezvénynek az emlékeit képben és szóban, még filmformában is felelevenítették. Ott a Kossuth téren nyilvánvaló volt, hogy igaz, hogy határon innen és túl magyar katolikusokhoz jött elsősorban. De azért itt volt az egész társadalom képviselve. Láttuk azt a Kossuth téren, hogy a testvéregyházak, vagy a világi társadalom is megjelent és örömmel üdvözölte.
A Szent Atya többször visszatért arra itt Rómában, hogy meglepte Magyarországon a magyar katolikus püspökök barátságát, nem csak a többi protestáns püspökkel, hanem a rabbikkal, és a lelkének ez egy nagy örömet okozott.
Azért ezen sok-sok éve dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez is egy adottság Budapesten különösen, de Magyarországon általában is, hogy nem feltétlenül két egymástól távol álló csoportot kell közelíteni, hanem sokszor ezek a szomszédoknak a kérdése, és sokszor családon belüli ügyek, sokszor valóban közös emlékezetet lehet építeni és fölfedezni. Nem véletlen, hogy a pápa az új magyar szentek közt külön is megemlítette Salkaházi Sárát.
És akkor most így záró gondolatként, mit remélhetünk ettől az arándoklástól, hogy 1200-an jöttek ezek teljes püspöki kar, mint egy 100 pap részvételével, nagyon komolyan, nagyon mély imádságos szívvel, mi az, amit haza vihetnek az arándokok Magyarország?
Nyilván az egyes csoportok fölkészítésétől és attól az imádságtól is függ, amellyel kísérték az útjukat, tehát, hogy nem tisztán turizmusba vettek részt, de nagyon fontosnak tartom, hogy a pap növendékek, a diákonus és papszentelés előtt álló fiatalok itt voltak. Mert azt hiszem, hogy nekik a hivatások szempontjából is döntő kérdés, hogy részei vagyunk a világegyháznak, és a világegyház közös hitét és közös küldetését vállaljuk mi is.
Nagyon szépen köszönöm, jó hazatérést és további áldó szolgálat.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Ferenc pápa a leendő spanyol papoknak: Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Krisztus szerető szívével, kitárt karokkal és mosolygós tekintettel legyetek népetek pásztorai, buzdított Ferenc pápa, amikor a Spanyolországból érkezett szevillai szeminaristákhoz fordult Jó Pásztor vasárnapja előestéjén. Istenben élő szívvel, kitárt kézzel és széles mosollyal osszátok meg az evangélium örömét mindazokkal, akikkel találkoztok. Ezt javasolta Ferenc pápa a spanyolországi Sevilla Metropolita és Redemptoris Mater szemináriumai diákjainak, amikor szombaton a Vatikánban fogadta őket audiencián. Arra ösztönözte őket, hogy legyenek olyan pásztorok, akik gyengéden törődnek népükkel, Krisztus szívével és szeretetével. A pápa beszéde elején rámutatott, hogy találkozásuk egy nagyon jelentős nap, a Jó Pásztor vasárnapjának előestéjére esik. ti, szeminaristák, elhívást kaptatok az Úrtól, hangsúlyozta Ferenc pápa, amikor arra buzdította őket, hogy tanáraik segítségével az Úr szívből jövő példáját követve legyenek lelkipásztorok. A Szent Atya kiemelt 4 olyan területet, amelyre a leendő papoknak összpontosítaniuk kell energiáikat. Ezek a lelki élet, a tanulás, a közösségi élet és az apostoli tevékenység. A pápa szerint ezek integrációja szükséges és sürgős ahhoz, hogy valóban pappá válhassanak, aki megérti, hogy teljesen át kell adnia magát Istennek és testvéreinek, kiváltképpen a leginkább szenvedőknek. A Szent Atya emlékeztetett egy andalúziai szent pásztorra, boldog Marcelo Spinola y Maestre bíborosra, papképző tanárra, aki szerint az erény és a tudás 2 olyan dolog, amelyet lehetőleg meg kellene tanítani a papságra készülőknek, hozzátéve, hogy a tudás erény nélkül pöffeszkedik és nem épít, az erény tudás nélkül pedig épít, de nem tanít. A pápa ezzel a megállapítással illusztrálta, hogy a jövő papjainak meg kell őrizniük egy bizonyos szent egyensúlyt. Arra hívott, hogy a pap valósítsa meg magában az imádság, a tanulás, a testvériség és a misszió egységét. Ferenc pápa beszéde végén bátorította a szemináristákat, hogy használják ki jól a szemináriumban eltöltött idejüket hitük örömteli ápolására és megosztására. Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közé Pio atyáról. A Pietrelcina szentjéről elnevezett Saint Pio Foundation, Szent Pio Alapítvány, a vatikáni kommunikációs, valamint a kulturális és nevelési dikasztériumok védnökségével elérhetővé tesz a nyilvánosság számára új képeket egy erre a célra kialakított weboldalon. A Szent Pio fényképei emlékek egy szentről elnevezésű eseményt, a boldoggá avatásának 25. évfordulója, és az alapítvány létrejöttének 10. évfordulója alkalmából rendezik meg. A sajtótájékoztatót április 29-én a vatikáni filmtárban tartják Elia Stelluto fotós jelenlétében. A Szent Pio Alapítvány, a vatikáni kommunikációs dikasztérium, valamint a kulturális és nevelési dikasztérium védnökségével 10 hiteles és kiadatlan fotót tesz közzé a pietrelcinai szentről. A Szent Pio fényképei emlékek egy szentről elnevezésű esemény emlékeztet a kapucinus szerzetes boldoggá avatásának 25., valamint a Szent Pio alapítvány létrejöttének 10. évfordulójára. A non-profit szervezet célja, hogy megismertesse Pio atya az egyik kortárs szent életét, akit a hívek leginkább tisztelnek szerte a világon, és elősegítse tiszteletét. Az alapítvány sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a Szent Pióról készült fényképeket, köztük a kiadatlanokat is, a Szent Pió alapítvány alapítója és vezérigazgatója Luciano La Monarca, aki tenor énekes is, választotta ki Pio atya személyes fényképészével, Elia Stelluto-val együttműködve. Mindketten jelen lesznek a sajtótájékoztatón április 29-én hétfőn 12 órakor a vatikáni filmtárban Felice Acrocca Beneventói érsekkel és Andrea Torniellivel, a vatikáni média főszerkesztőjével együtt. A nagy felbontású képeket még aznaptól ingyenesen elérhetővé teszik a www.therealsaintpio.org weboldalon keresztül, katolikus intézmények, hívek, csoportok számára, hogy előmozdítsák a Szent Pio iránti áhítatot. A fotók azonban nem használhatók fel kereskedelmi projektek megvalósítására. Ebben a fontos évben, amikor Szent Pio boldogávatásának 25. évfordulóját, valamint a Szent Pio alapítvány megalakulásának 10. évfordulóját ünnepeljük, ezeket a fontos dátumokat kívántuk kiemelni azáltal, hogy megajándékozzuk a hívek millióit Szent Pio, szeretett szentjük hiteles képeivel, amelyeket elvihetnek otthonaikba, templomaikba és üzleteikbe, és rábízhatják magukat és életüket, szögezte le La Monarca. Hozzátette, karizmájának előmozdítása révén alázattal elismerjük Szent Piót az évek során nyújtott áldásáért és védelméért. Elias Telluto fényképész kifejtette. E hosszú évek során mindig elérhetővé tettem a birtokomban lévő Szent Pióról készült fotókat azoknak, akik kérték, hogy növekedjen tisztelete. A Szent Pió alapítvánnyal együttműködésben létrehozott jelenlegi projekthez kiválasztott fényképeket ajándékként teszem közzé, amelyet azért adok, hogy a katolikus közösség részesülhessen a szeretete tettéből. Bizonyos vagyok benne, hogy ez olyas valami, ami különösen tetszeni fog Szent Pió atyának, nyilatkozta a fényképész.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban ismét egy új szerencsi hittancsoport mutatkozik be. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai Boros István hitoktató vezetésével Szűz Mária, mint égi édesanya személyéről beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Nagyon szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Én Boros István vagyok, a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusa, hitoktatója, és itt 8. évfolyamos diákokkal ülök, akik szeretném, hogyha bemutatkoznának.
Én Stefán Dorka Anna vagyok.
Én Kozma Eszter vagyok.
Én Gaszper Anna vagyok.
Én Szabó Elina vagyok.
Én Mészáros Gergő vagyok.
Lakatos Dolbotan vagyok.
Ján Bartola Gergő vagyok.
Bodó Réka vagyok.
Köszönöm szépen a bemutatkozást, és a mai foglalkozásunkat egy imádsággal kezdenénk, legyen az az Üdvözlégy Mária.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mit gondoltok, miért pont ezzel az imádsággal kezdtük ezt a foglalkozást?
Talán Becsi ezt választotta.
Május Szűzanya hónapja.
Így van, hát az is igaz, hogy én választottam, de a legfontosabb az, hogy május következik, ami a Szűzanya hónapja. Ezért a mai témánknak én azt a címet adtam, hogy Szűz Mária, mint Jézus édesanyja, és a mi égi édesanyánk az anyák napja tükrében, hiszen május első vasárnapja az? Az anyák napja. Nagyon jó. Nézzük már meg ezt a imádságot. Úgy hangzik az első sor, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Honnan származhat ez az idézet?
Ez Gábriel angyal mondta Máriának, hogy megjelen neki.
Igen. Jó, nézzük már meg, hogy a Szentírás pontosan ezt hogyan írja le. Réka, megkérlek, akkor a Lukács evangéliumában azt a szakaszt.
A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea, Názáret nevű városában egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez.
Kegyelemmel teljes. Mit jelenthet ez a kifejezés?
Kiválasztotta.
Ez, amit Lola mondott, hogy kiválasztotta az Úr, ez egy nagyon fontos dolog. Mire választotta ki?
Arra, hogy felnevelje.
Meg Isten fiát. Fiát.
Nagyon jó, tehát felnevelje Istennek a fiát. Ha belegondolunk, ez nem egy kis feladat. Mit gondoltok, hogy Szűz Mária milyen idős lehetett ekkor?
16 éves.
Jó. Hát tőledek talán még illik megkérdezni, hogy ti körülbelül mennyi vagytok?
14.
Hogy gondoljátok el, hogy 2 év múlva lenne egy ilyen esemény az életetekbe, akkor itt a 21. században mit gondolnátok?
Hát én biztos félnék.
Igen?
Társadalom elítél minket, szerintem.
Igen, meg még gyerekként egy gyereket felnevel.
Igen, tehát társadalom elítélne minket, az nagyon jó, mert ott Szűz Mária korában mi volt a szokás?
Fiatalabban már összeházasodtak.
Igen. Jó, mielőtt a beszélgetést folytatnánk, tovább hallgatjuk a szentírási szakaszt.
Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. És uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta, és mondta neki: a Szentlélek szárad, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni.
Ja, Máriának volt egy kérdése.
Hát, hogy ez hogy lehetséges?
Igen.
A férfit nem is.
Mi erről a véleményünk?
Hát jogos kérdés, mert ez így meglepő.
Igen.
Hát én sem érteném, hogyha nem volt olyan kapcsolat köztem meg egy férfi között, akkor hogy lehet, hogy mégis gyerekem lesz.
Ugye tudjuk a választ, hogy mit mond erre, már erre a angyali mondatokra, gondolatokra.
Hát, hogy elfogadja.
Nagyon jó. És akkor itt jön a következő kérdésem, hogy Lola, mondtad, kiválasztotta. Történelmileg ez hogy van alátámasztva, vagy teológiailag, dogmatikailag? Tehát Máriának meg kell szülni az Isten fiát. És ő a kiválasztott. De az, hogy ő ezt teljesítse, ezért ő különleges az embereknek a sorában. Lilla, akkor ezt fejtsük meg kicsit ki.
Minden emberben megvan az ősbűn, de...
Hát előző bűn nélkül született.
Na itt összehoztátok ketten. Mi az az ősbűn?
Ádám és Éva, amikor megették a gyümölcsöt, akkor ez így minden emberre örökülődik.
És ez lett, amit Boti mondott...
Átteredő bűn nélkül.
Átteredő bűn nélkül. Nekünk ez a bűnünk meg van, volt.
Hát, hogy megkezdtek, addig volt.
Így van. Ugye Mária az, aki átteredő bűn nélkül. Van-e a történelemben olyan eset, amikor ez napfényre kerül?
Lurdi Bernadettnek megjelenik az üzenye.
Igen? Mi történik ott? Mit mond?
Én vagyok a szeplőtelek fogantatás.
Nagyon jó. Bernadett, aki szintén fiatal, tud ezzel a jelzővel mit kezdeni? Nem mondja. Viszont ugye a plébánosának ezt a választ adja, hogy aki láttam, az azt mondta magáról,
hogy a szeplőtelen fogantatás.
Ami konkrétan azt jelenti, amit már itt beszélgettünk, hogy
áteredő bűn nélkül született.
Áteredő bűn nélkül született. Na most ahhoz, hogy ő áteredő bűn nélkül szülessen, ugye neki is meg kell fogannia. Tudjuk-e, hogy mikor ünnepeljük a fogantatását?
December 8.
Így van. December 8-án van szeplőtelen fogantatás. Kik a szülei?
Szent Anna és Szent Joakim.
Jó, szerencsé nekünk ez miért nagyon fontos?
A Kisboldogasszony templom.
Így van, hogy a templomunk Kisboldogasszony tiszteletére van felszentelve, és akkor meg is mondtuk már az ünnepnek a nevét is. Amit mikor ünnepelünk?
Szeptember 8.
Jó, tehát december 8 szeplőtelen fogantatás, és szeptember 8 pedig Kisboldogasszony Szűz Mária születése. Ha tovább haladunk a történettel, akkor eljutunk odáig, hogy kell, hogy legyen valaki Mária mellett. Ki ez a valaki?
József.
Így van. Egy szentírási szakaszt fogunk hallani ismételten Dorkának köszönhetően.
Jézus Krisztus születésének ez a története. Anyja Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szent Lélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyelíteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fiú szül, akit Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr próféta szavával mondott. Íme a szűz fogan és fiat szül. Emmanuel lesz a neve, ez azt jelenti, velünk az Isten. József erre fölébredt álmából, és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
Ugye, fontos szereplője József is ennek a történetnek. Fiúk, van egy szituáció, amiben József belekerült. Ti hogyan tudtátok volna ezt megoldani?
Mellette maradok. Segítem, védem, de mindent megteszek.
Minek a hatására változott meg Józsefnek a döntése?
Neki is megjelent álmában.
Kicsoda?
Az angyal.
Az angyal, és ugye felvilágosította, hogy ami történt, az egy égi csoda, egy isteni ajándék. Elindul József és Mária. Hova és miért?
Népszámlálás.
Betlehembe.
Igen. Miért? Itt már Lula valamit mondott.
Népszámlálás.
Augustus meghirdette.
Igen. Miért pont Betlehembe kellett menniük?
Mert onnan származnak.
Kicsoda?
József.
Kinek a házából?
Dávid.
Elérkeznek a városba. Mit keresnek?
Szállás, de nem találnak.
Ezért egy istállóba szállnak meg, és ott születik meg Jézus.
Máriának mi járt a fejébe?
Remény, meg hogy Isten fiát is fogja világra hozni.
Ennek csak úgy elnek elhozni Isten fiát.
Zavarta a körülmény?
Nem.
Mi miatt nem?
Mert tudta, hogy meg kell tennie, és hogy Isten akarja így.
Így van. És ugye hallottuk a Szentírásból, hogy amiután megszületett, akkor József még jobban megvilágosodott, és tudta azt, hogy ma egy isteni csodának a részese. Egy-két jelenetet még Mária életéből, mint édesanya. Tudtok-e?
Amikor a 40 napos kis Jézus bemutatják a templomban.
Nagyon jó.
Mikor keresztre feszítik.
Az is, igen. Maradjunk itt a 40 naposnál. Melyik az az ünnep?
Gyermeke szentelő, boldog össze.
Mikor ünnepeljük?
Február 2.
Hol mutatják be Jézust?
A templomban.
Templomban, így van. Kinek ajánlják fel?
Istennek
ajánlják fel. És szokás volt, hogy ilyenkor áldozatot mutat be Mária, ugye feláldoz egy gerlepárt. Mondtátok itt még, ugye Anna a keresztfeszítésnél is ott volt. Tudunk-e még olyan anya-fiú kapcsolatot Mária és Jézus életéből, amit a Szentírás említ? A gyerekkoráról még van egy adat.
Hát amikor Jézus a templomban tanított.
Hány évesen?
12
évesen, ugye, amikor elmennek, és Jézus ott marad.
És akkor Mária megkeresi, hogy hol van a fia.
Most gondoljátok-e anyaként? Egy szülött gyermek eltűnik.
Meg még ilyen fiatal.
Ti hogyan viszonyulnátok egy ilyen szituációhoz?
Hogyha az én gyerekem tűnne?
Mondjuk.
Fog biztos megérni.
Hát meg félteném, hogy mi történik vele.
Hát meg ilyen nagy tömegbe, ismeretlen helyen.
Hát én biztos, hogy rögtön keresném.
Lilla mutatta, hogy felhívna a telefonon a mai világban. Hát de akkor még nem volt. És akkor végül is eljutottunk, amit Anna mondott a kereszthalálig, hogy az anyja ott is ott van vele. Miután Jézus leveszik a keresztről.
Anya elébe fektetik.
Aki hát valószínűleg sírt.
Biztos tudta, hogy ez be fog következni. Csak azért akkor is felneveltem, világra hozta.
Hát meg végignézni, ahogy szenvedett.
Igen.
Ugye az nem törvényszerű, hogyha egy szülő, egy anya temeti el a gyermekét is. Ebben az esetben ugye ez történt. Amikor Jézus ugye föltámad, és fölmegy a mennyben, akkor Mária életében van egy dolog még. amit augusztus 15-én ünnepelünk. Mi van akkor?
Nagy boldogasszony.
Mit ünnepünk akkor? Jézus magához veszi a mennybe az édesanyját. Ezért nevezzük őt hogyan?
Hát az égi édesanyjának.
Így van, égi édesanyjának. Mindenkinek?
Igen.
Jó, de az, hogy mi a világra jöjjünk?
Hát az kell egy földi édesanyja.
Kell egy földi édesanyja is. És most meghallgatunk egy szép verset a fiúk előadásában.
A királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató, különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok, a többiek láttak egy sígó pogontyot, de anyám újgatta rám a pólyagongyot, mintha babusgatná a szép napkogongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedve teljék, Isten tudja honnan, palásot kerített. Aranyos palásot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolgás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat. Mint királyi ember királyi ugának, amelyre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szívement előttem, előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, mert nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogy ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna. Kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, és ezer hálomalom csak zsoltárt mondolna. Az én köszönetem így is kevés volna, hogyha a föld minden szín mézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Sötétült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét. Oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, az életünk ma a tét. Ha rajtam múlna, messze vinne a lábam. A Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa a kezem. Jézus vére tisztára mos engem, ruhám zengem a várándalát, a sátán itt nem nyert csatát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el bent a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anya Mária a keresztnél lelek állt, hol az én a fiát. Ha Máriának hű szívével látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új emberré lehessen a tiéd, ma égig emel. Jézus béred, tisztára most engem, ruhám ófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feled zengem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csatát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vedd a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária a keresztnél ölellek át, hol az ég értünk, add a fiát. Egyszer elbukott
az volt az utolsó gondolatmenetünk, ahogy világra jöjjünk, az szükségünk van egy földi édesanyára is. Kinek milyen a kapcsolata az édesanyjával?
Én nagyon szeretem.
Jó vagyunk.
Én is jó vagyok vele.
Meg tudok vele beszélni bármit.
Szeretjük egymást.
Mindig támogat.
Hiába vannak viták, mindig ki tudunk békülni utána.
Ugye kamaszok vagytok. Vannak esetleg problémák anyával meg köztetek?
Néha vannak.
Szóval vannak. Ellentmondások.
Hogy oldódik ez meg?
Megbeszéljük. Megpróbálja úgy nézni a dolgokat, hogy ne csak az ő szemszögéből, hanem az enyémből is.
Hát meg én is megpróbálom azt is nézni, hogy ő mennyi mindent tesz másokért is, nem csak értem. És nem én vagyok az egyetlen, akivel foglalkoznia kell.
Még egy picit előrébb ugrunk az időben. És elérkezett mondjuk az az idő, amikor családot alapítotok. És itt a lányok anyákká válnak. Ha mostani anyaddal kéne elmondanod, vagy kifejezned, hogy milyen kapcsolatot szeretnél te kiépíteni a gyermekeiddel?
Nyilván jó kapcsolatom.
Hogy mindent el tudja mondani.
Igen, tudja, hogy számíthat rá.
Hogy megbízhasson bennem.
Ne érezze azt, hogyha elmond valamit, lehet, hogy én nem értem, de mégsem fogom elítélni. És ne higgye azt, hogy nem mondhat el valamit.
Mi is voltunk gyerekek.
Igen, érezze biztonságban magam. Mindennel kapcsolatosan.
Egy édesanyának kell-e barátnak lenni? Ezt értsétek már jól?
Szerintem igen.
És mi van, hogyha csak barát akar lenni?
Szerintem az sem jó. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor
anyának kell lenni, igen. És szigorúnak kell lenni.
Igen.
Meg kell találni a középutat a kettő között.
Akkor összegezzük már itt a mai elhangzott dolgokat. Ugye onnan indultunk ki, hogy a édesanyák példaképe
Mária,
így van, aki nekünk most már a
édesanyja.
Így van, és párhuzamot hoztunk a
földi édesanyjukat.
Így van, és hát nagyon köszönjük a Jóistennek, hogy ők vannak nekünk. És itt május hónap elején, illetve anyák napjához közel köszöntsük őket egy verssel.
Gyida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni, nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este, imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva. Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatokat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hadd meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.
Köszönjük szépen Lolának a verset, és mindenkinek a hozzászólásokat, és ezeket a gondolatokat, amelyekkel tarkítottuk, szépítettük a mai témánkat, ugye, ami a szűzanya, illetve az anyák napja kapcsolatát mutatta. Innen kívánunk mindenkinek boldog anyák napját. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros István hitoktató, a Szerencsi Bolyai János katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. 3:05-kor kezdődik Közélet című magazinunk, melyben beszámolunk a Bródy Sándor könyvtár aktualitásairól, valamint arról, hogy közel 1 millió forintos adományt kapott az Egri Rotary Klubtól a Markot Ferenc Oktatókórház hospice osztálya. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Somogyi Márton, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Béres elfut, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és ismernek engem enyéim. Úgy, amint az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. Életemet is feláldozom a juhokért. Olvasom a János evangéliumban. Egy emberi közösség sem rendezett, sem termékeny nem lehet, ha benne senki sincs, aki jogos tekintéllyel a rendet biztosítja, és a szükséges gondossággal a közösség javával törődik. Az egyházi tisztség szellemét a szolgálat gondolata határozza meg. A tisztségviselők az egyházban Krisztus szolgái, tisztségük szolgálat az egyházért, szolgálat a közösségért és az egész világért. Kicsi nyáj verődött össze Jézus körül. Ezek a juhok nem voltak megnyerő külsejűek. Júdás e szerint ítélte meg őket, mire való megnyerni ezeket a nincsteleneket. A tanítványok közt nem akadt 10 befolyásos ember sem. Ez a társaság szétrebben az első támadásra. De Jézus így beszélt, az én juhaim, az én aklom. Ezek ismerték az ő hangját, ő pedig tudta mindegyiknek a nevét is, de a háborgásait is, a nyugtalanságait is, a lelkiismeret furdalásait is, keserves hányattatását, minden élő szívnek, amelyre ráhajol, mintha örök érdekről volna szó. És valóban az örökké valóságról van itt szó, és különös gyöngétséggel szereti a legkisebbet is közülük. Szentlélek Isten, egyetlen nagy családdá tetted a sok szokást követő és más nyelven beszélő embereket. Jóságos tanítónk, minden időben te vezetted a szentek sorait. Töltsd el Krisztus mai apostolait is erőddel és kegyelmeddel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess elő. az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.